Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Marketing.hu podcast, ami a Magyar Marketing Szövetség műsora. Én Sándorfi Adrián vagyok, a podcast műsorvezető, és mai vendégem Szinai Ádám lesz, a CIP Bank marketing és kommunikációs igazgatója. Szia Ádám, köszöntelek a stúdióban.
Szia, szia!
Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy nagyon izgalmas, hosszú pályád van. Az elején mégis piackutatással kezdted a munkádat, úgyhogy én arra lennék kíváncsi nagyon, hogy mi vitt először ebbe az irányba, hogy a piackutatás felé terelődj, majd hogyan lettél standard, tradicionális értelemben vett marketinges.
Ez a 90-es éveknek a vége, amikor én elkezdtem a piackutatással foglalkozni. Alapvetően ez úgy nézett ki, hogy én a Radnótiból, az ELTE Radnótiból magyar történelem fakultációról estem be a közgázra egy matematika felvételivel, és ez azért jellemző módon meghatározta azt, hogy melyek voltak azok az szakirányok, tartalmak, amik engem érdekelnek. Mm. És ez nagyon hamar kiderült, hogy ez a klasszikus pénzügy, számvitel, ettől én falra mászom, tehát ez nem az én világom. Sokkal inkább azok a tartalmak érdekeltek, amik közelebb voltak a hagyományos, mondjuk így társadalomtudományi tartalmakhoz, és amikor kiválasztottam azokat a szakirányokat, amikkel foglalkozom, és amikből én majd diplomázni szeretnék, ez lett a marketing, illetve a kommunikáció elmélet, és akkor ezen belül kerestem azokat a területeket, amik valójában így hozzák azokat a számomra érdekes kihívásokat, amikben én jól érzem magamat. De most a piackutatás, az elemzés, de nem a pénzügyi típus elemzés, hanem a fogyasztói magatartás, leginkább ez. Ez volt az a terület, ami leginkább érdekes volt nekem.
Ennyire tudatos voltál abban az időszakban, hogy értetted azt saját magadról, hogy abba az irányba kell menned, ami érdekel téged, és ehhez szedted hozzá a tudást?
Igen, ez így van. Egyébként azt tudni, hogy ez a 90-es évekről van szó, amiben rengeteg lehetőség volt a közgázról éppen kikerülők számára. Ez most már egyáltalán nincsen, ez egy telített piac lett. A 90-es évek közepe és a második fele, az pont azok az évek voltak, amikor már megerősödtek a nagy multik, tele volt jobbnál jobb piaci lehetőségekkel, lehetett gyakorlatilag bármi közül választani, tehát igazából nem volt abban egy konfliktus, hogy egy olyan dolgot keresek, ami engem személy szerint nagyon érdekel, és arról egyébként tudjam, hogy arról azon a területen jól el lehet helyezkedni.
Igen, és amikor mondjuk kifejezetten a piackutatást választottad, akkor ott volt még az asztalon mellett a tipikus, tradicionális marketing kommunikáció is, tehát ez egy választási helyzet volt, vagy inkább tudatosan mentél a piackutatás irányába?
Én nagyon tudatosan mentem a piackutatás irányába, és ez igazából ez jól is működött. Én az egyetemi évek alatt már eleve megpróbáltam egy csomó olyan lehetőséget kihasználni, amit nyilván hozott az élet meg, amit ki lehetett kaparni magunknak. Így voltam én aztán 2 évet külföldön az egyetemi évek alatt, és ebből az egyik, ami Németországban volt, ott én már elkezdtem különböző az egyetemi kapcsolatrendszeren belül kihasználható piackutatói együttműködésekben részt venni. Így aztán belekerültem már olyan projektekben, amikben azt lehetett látni, hogy hogyan lehet egy projektet igazából levezényelni, és ez a rész, hogy nem csak az elemzés rész, hanem annak az értelmezése is, és egyfajta tanácsadás az, ami még egy érdekesnek tűnt. És erre volt lehetőség Németországban is, később pedig az egyetemi évnek, illetve az éveknek a maradék része, amit Budapesten töltöttem, ott pedig nagy szerencsémre olyan tanáraim voltak, akik már eleve, mint a Nielsennél dolgoztak, Hoffman Researchnél, tehát olyan helyeken dolgoztak, akik nagy nevű cégek, nagyon-nagyon profik, és így aztán velük különböző már egyetemi projekteken is, itthon is tudtam dolgozni, és aztán így kerültem be végül egy piackutató céghez.
Amióta ezeket a beszélgetéseket tartom marketingvezetőkkel, kommunikációs szakemberekkel, akik a talán Magyarország legismertebb cégeinél dolgoznak, azt a hasonlóságot veszem észre, hogy mindegyikük nagyon erős a piackutatásban, nagyon erősek abban, hogy a fogyasztói trendeket és a viselkedés változásokat meg tudják ítélni, és akár előre tudják jelezni kutatások által, vagy van egy affinitásuk ehhez. Kimondhatjuk azt, hogy ahhoz, hogy valaki ma Magyarországon a marketing szakma csúcsára jusson, ez egy alapvető készség?
Igazából passz. Én azt tudom, hogy igazából az számít, hogy értsük a fogyasztót, és ez nem automatikusan elég az, hogy legalábbis szerintem, hogy ezt tanuljuk az egyetemen. Szóval, hogy ezt részben vagy mondjuk azt németesen, hogy von zu Hause aus, tehát így otthonról hozod magaddal, aztán ezt megtanulod általános iskolában, a gimnáziumban, hogy odafigyelj a másikra, képes legyél reagálni a téged körülvevő világra, levedd azokat a rezdüléseket, amik körülötted zajlanak. Tehát ezt hozni, ezt tudni kell, ezek skillek, amik kialakulnak, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít. Nyilván akik ebben egyébként jók voltak, azok már utána már nyilván, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan elkezdenek már fogyasztói magatartással is foglalkozni, és így aztán a kutatói oldal is erősödik, de önmagában, hogy valaki csak kutató legyen, mondjuk skillek nélkül, az azért az nem elég.
Igen, de mindesetre az érdeklődés, meg ahogy elmondtad, ez a belső kíváncsiság, ugye?
Talán a késztetés,
hogy megértsd azt, hogy milyen rendszerek húzódnak egy döntés mögött, legyen, mondjuk legtöbb esetben itt fogyasztói döntésekről beszélünk. Hogyan lettél mégiscsak a tradicionális marketing szerelmese? Hogyan mentél tovább ezen az úton?
Ez egy nagyon szerencsés véletlen volt. Piackutatónál dolgozva egy olyan már nem létező banknak egy piacra lépést, egy lakossági piacra történő belépését megalapozó kutatásain dolgoztam, ahol az akkori marketing vezető, miután elkészültek a kutatások, megtörténtek a prezentációk, gyakorlatilag annyira jóba lett velem, hogy gyakorlatilag egy állást ajánlott. Klasszikusan az, hogy ne csak dumálj, kisapám, hanem gyere, aztán csináld is, amit mondasz. És ez annyira érdekes volt az egész fölvetés, és az, hogy eleve nem egy nagyon szabályosan körbehatárolt feladatkörre kellett beérkeznem, hanem egy akkor fölépülő, teljesen új marketing osztálynak a kialakításában vehettem részt, hogy nyilván erre azt mondtam, hogy igen, meg hát azért ez mindenkinek jól esik, hogyha egy ilyen lehetőséget felajánlanak.
Ki lehet mondani, hogy melyik bank volt az Inter-Európa?
Ez az Inter-Európa bank volt, igen.
Tehát ez az Inter-Európa bank volt, azért, hogyha valaki nem tudja, hogy én még ismerem a brandet, de már nem láttam a logóját, nem láttam magam előtt.
2008 óta.
2008-ig volt.
2008, aha, igen.
Igen. És akkor ott már innentől kezdve kifejezetten tradicionális marketinggel foglalkoztál, vagy ott is ez a piackutatás volt az erősebb?
Ez változó volt. Tehát ez egy kis csapat volt, ez egy három, illetve egy négy fős csapat volt. Igazából ott volt kutatói feladat, aztán voltak a klasszikus marketing kommunikációnak azok a elemei, amik a BTL kampányok, ATL kampányok, szóval ezek mind megvoltak, és elkezdtem foglalkozni, ami tulajdonképpen nagyon-nagyon jól passzolt hozzám, elkezdtem foglalkozni intézményi kommunikációval, tehát sajtókapcsolatokkal. És ugye ez 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, amikor még így volt Magyarországon viszonylag nagy mennyiségű írott és elektronikus médium, itt az elektronikus nyilván akkor azért TV rádiót jelentette, bár akkor kezdett el működni a portfólió, ugye ez igazából annak a 2000-es évek napi gazdaságnak, ugye a napi.hu volt az, ami még jelen volt, világgazdaságnak volt online, de ugye alapvetően mégiscsak a print volt az, ami ebben volt, és ami nagyon jó volt, hogy lehetett történeteket mesélni, tehát hogy az időszak azért az még sokkal inkább arról szólt, hogy kerek történeteket mondjunk el a médiának. Nem volt ez a nagyon rövid, mondjuk egy tweet jellegű, nagyon-nagyon tömören, idióta biztosan előállított tartalmaknak a dömpingje, hanem hogy alapvetően mindig mindent lehetett úgy fölépíteni. Persze ezt sokkal lassabbnak lehet tekinteni a mostani, nem tudom, elvárásokhoz képest, de ez egy nagyon szép időszak volt, mert nagyon-nagyon kellett hozzá, hogy az ember tudjon írni, meg olvasni. Itt jött be az, hogy én egy magyar történelem fakultációról jövök, szóval nekem a hátterem az erősen ez a terület. Úgyhogy én amit tudtam, az Interpában csináltam, az egy nagyon változatos szakmai munka volt. A hagyományos marketing kommunikáció és az intézményi kommunikációnak a keveréke.
Mondtad, hogy 2008-ig voltál itt. Hogyan lett vége ennek a történetnek?
Egy felvásárlással. Illetve nem is felvásárlással, hanem merge-nek hívják, amikor az Interpa Banknak akkori tulajdonosa, Società San Paolo IMI, ez egyébként Olaszország második legrégebbi pénzintézete volt, és az akkori CIB Banknak a tulajdonosa, amit Banca Intesának hívták, ők ketten Olaszországban mergeltek. Gyakorlatilag az Eurozóna egyik legnagyobb pénzintézete jött össze, és így ezzel a merge-el azokban az országokban is megtörtént ez az egyesülés, ahol ez a két bank, ez külön intézményben jelen volt. Magyarországon az Interpa Bank az egy jóval kisebb bank volt, egy nis bank volt a CIP-hez képest, így nem is volt kérdés, hogy tulajdonképpen az Interpa Bank olvad be a CIP Bankba. nagyon érdekes volt nekem ez az egész folyamat, mert ugye az Interbank az egy ilyen kis, olyasmi, mint egy kis gyémánt ékszer volt tulajdonképpen Magyarországon, egy nagyon-nagyon szűzített, ilyen affluens bank volt, egy nagyon erős private banking, és mindemellett egy olyan banki vezetéssel, ami elképesztően innováció központ volt. Az Interbank volt Magyarországon az első, amelyik egy webes banki felülettel jelentkezett. Az első volt Magyarországon, amelyik egyszer használatos bankkártya számokat adott az ügyfeleknek online vásárlásoknak, mondom, a 2000-es évek első feléről beszél, amiket aztán utána pár évvel ezelőtt találnak föl újra.
Igen.
Miközben ezek már réges-rég működő megoldások voltak. Gyakorlatilag az Interba volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy a portfólió, mint médium el tudjon indulni. Nagyon sok együttműködésben vettünk részt. Úgyhogy ez egy csodálatos időszak volt, és ez a fajt, nem is tudom, háttér, aztán találkozott a CIP bankkal, ami akkor Magyarország gyakorlatilag első számú vállalati finanszírozó bankja volt. Ugye egy hatalmas, hatalmas nagy bank volt a CIP, és ennek a kettőnek az ötvözete lett aztán az, ami utána így gyakorlatilag így aztán megérkezett nagy pénzügyi válságba, és utána gyökeresen kellett átalakítani az üzleti modellt, és ez egy teljesen új időszak.
Amit segíts nekem megérteni itt az önéletrajzodban, hogy ugye az Inter-Európánál head of marketingként voltál egészen a felvásárlásig, vagy az összeolvadásig, majd utána egy CSR és belső kommunikációs pozícióban mentél tovább. Ott ez azért volt, mert más már volt ezen a pozícióban, és akkor nem tudtak oda átvenni, vagy hogy nézett ki ez a váltás akkoriban?
Igen, ez egészen pontosan így zajlott. Ez egy nagyon érdekes ilyen karrierdöntés nekem, hogy maradjak-e, vagy menjek valahova máshova. Igazából a döntés mögött az volt, hogy az akkori CIP bankban egy meglévő bejáratos struktúra volt, egy nagyon-nagyon erős marketing csapattal és egy erős kommunikációs csapattal. Ez volt az az időszak, amiben ez az állati dokis marketing kommunikációs platformként működő, talán Magyarország legerősebb reklám platformjaként működött az, amit a CIP produkált, és emellett volt egy nagyon erős kommunikációs csapat, és ott több terület tartozott ide, és itt azt kellett igazából rendbe rakni, hogy egy jó meghatározott struktúra és stratégia mentén egy központi funkcióvá váljon az akkor még ugye CSR-nek hívott CSR tevékenységhalmaz, illetve egy belső kommunikációs feladathalmaz. Ezt tudták ajánlani. Uh-huh. Én nekem ez alapvetően szakmailag ez lényegesen jobban érdekelt, mint azok az állásajánlatok, amik megvoltak. Akkor az más szektor, például egyébként autóiparba tudtam volna egyébként átmenni. Több kompromisszumot kellett volna hoz tenni, mint amit én azt gondoltam, hogy az megéri valójában akkor ott piacot váltani.
Most már, ha jól számolom, akkor 23 éve vagy így a banki szektornál, különböző marketinges pozíciókban.
Ezt most nagyon szomorúan hallom, de igen.
Nem merült fel benned, akár most például volt ez a váltás, hogy mondtad, hogy autóipar, hogy a tudásodat érdemes lenne szélesíteni más piacokon, más iparágokban is?
Nyilvánvalóan a lehetőség nyitva volt eddig is. Az élet mindig úgy hozta, hogy valójában nem volt igazából olyan szükség, hogy én ezt meglépjem. Mm-hmm. Szóval azt kell látni, hogy néhány nagyon nehéz évtől eltekintve, amik a válság utáni éveket jelentett, most a 2008-2009-es nagy pénzügyi válság időszakáról beszélünk. Tehát, hogyha azt így, attól így eltekintünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én rettentően szerettem és szeretem azt a környezetet, amiben én tudok dolgozni. Nem volt olyan ajánlat, ami ezt überelt. Uh-huh. Voltak olyan állásajánlatok, amik érdekesek lettek volna, és nagyon kevés volt olyan, amiért én igazából elmentem volna, az meg aztán nem jött össze. Tehát ez nem igaz, hogy csak olyan volt, amire én azt mondom, hogy nem, hanem ez volt így fordítva. Uh-huh. Hogy egyszerűen így alakult az élet.
Az, hogy te nem váltottál, az a te oldalad, viszont a bank szemszögéből nézve is te egy stabil pontnak számítasz most már két évtizede. Miért tekinthetnek rád, vagy miért számítasz te ebben a vállalatban egy ennyire stabil pontnak? Szerinted miért, vagy egy ennyire fontos elem ebben a szervezetben?
Szerintem az, ami a leginkább erősség, amit én tudok adni a vállalatnak, az, hogy egy nagyon erős vállalati kulturális alapot tudok projektálni. Ez azt jelenti, hogy nekem van egy nagyon erős elképzelésem arról, hogy milyen egy jó, működő, kooperatív, együttműködő, tényleg az egymás értékeit támogató működési környezet. Ez alapvetően mindig itt van velem, és a különböző időszakokban ez különböző okok miatt, de mindig fontos. Az volt az érdekes, hogy azokban az években is ez fontos volt, amikor a bank tulajdonképpen felére ment össze stratégiai döntés alapján. Ez a 2008-2009 válság után a Cibanknál volt a legink, az volt az a bank Magyarországon, amikor a legnagyobb veszteségeket szenvedt el, mert nálunk volt a legnagyobb vállalati projekt finanszírozási állomány, hitelállomány, és itt így aztán azok az évek, azok nagyon nehezek voltak, amik igazából egy nagyon erős válságmenedzsment időszak voltak, de abban is pont az, amit én hoztam, az egy fontos érték volt. Még annyit hozzátennék, hogy alapvetően ami még mindig működött, az az, hogy én nagyon jól el tudtam lavírozni nagyon-nagyon különböző vezetői, szakértői stílusok között. Szóval, hogy ez a diplomata szerepkör, ez azért így végig ott volt bennem. Ez nyilván ez hozzátartozik, megint az, hogy honnét jövök, milyen iskolai hátterem van, mennyi helyen jártam külföldön, hány nyelvet beszélek, hány kultúrával kapcsolatban vannak saját tapasztalataim, és pont ezekben a nehéz helyzetekben ezek mindig nagyon jól jöttek.
2008-2009-et mondtad meg, az utána a következő éveket. Most kifejezetten, hogyha a marketing feladatokat nézzük, abban az időszakban, ráadásul úgy, hogy akkoriban érkeztél meg az új pozíciódba, CSR, vagy CSR, ahogy én mondtam, és belső kommunikáció területre. Mégis hogyan lehetett jól és hatékonyan marketingezni? Mi volt ott akkor az, ami a marketing feladatot jelentette számotokra?
Akkor alapvetően marketing feladat az leginkább minimális volt. Tehát ez így abban az időszakban, amikor egy válság kellős közepén voltunk, és tudtuk azt, hogy a cégméret gyakorlatilag a felére fog összezsugorodni. Ez jelent jelentős ügyfélvesztést is. Nagyon-nagyon erős nyilván költségkontroll időszakban volt. Ott a marketing az alapvetően, sőt kifejezetten, azt mondjam, tehát kifejezetten olyan évek voltak, hogy teljes szinte lenullázódott, most ezt idézőjelben nullázódott le a külső marketing kommunikációs tevékenység, tehát TV-ből, rádióból kivonult gyakorlatilag a CIB jó néhány évig, és maradtak különböző BTL tevékenységek. Szóval ebben az időszakban az volt az alapcél, és ennekben egy elég jó balansz volt a kommunikáció és a marketing kommunikáció munkájában, hogy azok a célcsoportok, akiket meg akarunk tartani, ott a bizalmat megtartva, rájuk építve, ott tartsuk meg a lojalitást, és azokra építve tudjuk azt, hogy egyébként az utána következő években hogyan fogunk egy új üzleti modellt fölhúzni.
Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
Nem mindenkire lövöldözünk, hanem csak azokra, akiket nyilván mi úgy gondolunk, hogy minden ponton jövedelmező tud lenni. Van ennek egy hatékonysági pontja, hogy mekkora az az ügyfélállomány, mondjuk minimum, ami már kell ahhoz, hogy ezt érdemes legyen megszólítani, hogy abból értelmezhető üzleti eredmény legyen, de hogy ebben rengeteg kísérletezés és rengeteg gyakorlat van. Hihetetlenül közhelyes lesz, amit most mondani fogom, de hogy így ne felejtsük el, hogy emberek vagyunk.
Mindenki arról beszél, hogy valamilyen fajta válságnak vagy recessziónak nézünk elébe, vagy talán látjuk is ennek jeleit. Ezzel a tudással a háttérben, vagy a hátatok mögött hogyan kommunikáltok másképp, hogyan tekintetek innentől másképp a munkátokra, vagy a feladatotokra?
Itt jön be annak a munkának az eredménye, amit hosszú évekig csináltunk. Tehát, hogy a CIB az egy olyan szereplője a magyar, mondjuk így banki piacnak, amelyik jelenleg a legkisebb nagybank. Ez azért van így, mert stratégiailag egy olyan célcsoportra dolgoztunk és dolgozunk, amelyik ez az úgynevezett ilyen affluens célközönség, tehát ez a mondjuk így a felső középosztály. Nagyon-nagyon erős költség és kockázat tudatosság mellett mi azt mondtuk, hogy mi nem fogunk hosszú évekig ténylegesen kismondva, mi nem fogunk árral versenyezni, hanem mi szolgáltatás minőségben fogjuk megkülönböztetni magunkat. Ez kellett ahhoz, hogy alapvetően kijöjjünk abból a válság időszakból, ami 10-12 évvel ezelőtt jellemezte az országot és a CIB bankot. Gyakorlatilag mi megfordítottuk az üzleti modellünket, és egy ilyen MESZ jellegű tömegbankból egy affluensebb, kisebb méretű, de jóval, tehát egy maximálisan biztonságos és egy nagyon-nagyon jól működő pénzintézetet hozzunk létre, amiben erős pont lesz egyébként a személyes kapcsolattartása, tanácsadása, vagyonkezelés. Tehát azok a szolgáltatások, aminek hozzáadott, tehát aminek többletértéke van. És ez az, amiben megérkeztünk most is, a mostani válságidőszakban. Ez nem kérdés, hogy válságidőszakban, természetesen válságidőszakban vagyunk. Ebben nagyon-nagyon érdekes, most nyilván nem fogok tudni konkrét számokat mondani még, mert nyilván az éves számokat még nem hagytuk jóvá, de rendkívül nagyon-nagyon erős eredményünk lett 2022-ben is. Ez mind annak köszönhető, hogy az az ügyfélkör, legyen az lakossági, kisvállalati, közép vagy nagyvállalat, akikkel mi együtt dolgozunk, az a társadalomnak az a rétege, amíg válságálló. Akiknek a pénzügyi tudatossága jóval meghaladja a magyar átlag pénzügyi tudatosság szintjét. De ez mind köszönhető annak, hogy nekünk konkrétan ez volt, tehát ez az üzleti stratégiánk, hogy mi ilyen ügyfélkörre szeretnénk dolgozni. Ez egyik szempont, egyik oldalról ez nyilván egy restriktív, hiszen nem mindenkire lövöldözünk, hanem csak azokra, akiket nyilván mi úgy gondolunk, hogy minden ponton jövedelmező tud lenni, és ez bizony megtérül. Na most ennek a célcsoportnak való kommunikációban mi alapvetően, mi tudunk egy általában egy pozitivista megközelítésben a hétköznapi nyomortól vagy problémáktól egy lépése följebb lévő dilemmákról beszélni, és abban megmutatni, hogy hol van a CIB-nek a helye. Tehát mi márka pozíciónk, és amit marketing kommunikációban teszünk, azok, ez a joyful dilemma, vagy joyful dilemmas, mondjuk így körben mozognak, amik arról szólnak, hogy nem az a kérdés, hogy mondjuk zöld legyen a fal, vagy narancssárga, hanem mondjuk az, hogy a gondolkodás az mondjuk azon a szinten van, hogy az én életemet hogyan tudom jóvá tenni így, vagy úgy. Az, hogy egyébként ez mondjuk egy konkrét esetben egy milyen, nem tudom, konyhabútorról, tehát hogy az legyen a dilemma, hogy vegyek egy még nagyobb hűtőszekrényt, vagy egy még nagyobb, nem tudom, egy sütőt, az egy dolog. De az a kérdés, hogy mondjuk az legyen, hogy mondjuk a gyerekemnek mondjuk egy oktatás, tehát abba fektessek vajon egy pénzt, hogy a gyerekem mondjuk Párizsban tanuljon, vagy mondjuk Berlinben. Tehát, hogy kicsit, most ez nagyon-nagyon furcsán hangzik a jelenkori Magyarország szempontjából, ezt most csak egy példaként hoztam ezt föl, ezt a...
De jó tudni, hogy vannak ilyen problémák Magyarországon.
Vannak természetesen, de hogy igazából most csak azt akarom ezzel mondani, hogy még abban a válságateli időszakban is, mi azt próbáljuk mondani, hogy egy picit egyel följebb próbáljunk meg tekinteni a környezetünkre. De hogy mi nem mindenkinek beszélünk. Tehát, hogy ezt azért látni kell, hogy nyilvánvalóan teljesen más az, amikor valaki egy népbank, nevezzük így, vagy valaki egy alapvetően egy affluensebb célcsoport. Tehát, hogyha mi nekik beszélünk, akkor el tudjuk magunkat emelni azoktól a nagyon-nagyon hétköznapi mondjuk dilemmáktól, amiben dönteni kell, és azt mondjuk, hogy ugye, hogy mi hozzásegítünk abban, hogy egyel följebb tudjál gondolkodni.
Itt jön megint elő a piackutatói szempont, hogy ahhoz, hogy megértsd ezt a célközönséget, velük is kell tudni beszélgetni. Milyen módszereket használtok arra, hogy ezt a nevezhetjük top 1%-nak, vagy top 5-10%-nak?
Tehát, hogy ez még nem. Tehát, hogy most figyelj, nekünk az ügyfélállományunk az egy 400 ezeres, 400-450 ezeres. Ugye az országban van 9 millió 600 ezer, inkluzíve a babák, tehát hogy azért igen. Alapvetően ez nem ez, tehát hogy ez egy, van egy...
De amikor célcsoportra gondolsz...
Mondjuk az a célcsoport, aki bankolni tud Magyarországon, annak egy körülbelül egy ilyen 25%-a az, amelyik mondjuk így egy keretben célcsoportként ott van előttünk.
De akkor mégis, amikor meg az üzeneteket választjátok ki, akkor azt mondod, hogy egy olyan célközönséghez beszéltek, akiknek olyan problémáik vannak, mint amit az előbb elmondottak alapvetően. Tehát mégiscsak egy sokkal magasabb pénzügyi tudással is rendelkeznek, meg jóval jobb anyagi körülmények között is
ez
vannak.
Így van.
Na, tehát erre gondolok, hogy ezt a célközönséget hogy lehet igazán jól megérteni? Mi van mögötte az a folyamat, ahogy ti megértitek azokat a döntési szituációkat, amikkel ők állnak szembe, és hogy erre ti hogyan tudtok termékfejlesztésben, marketing kommunikációban válaszokat adni.
Nyilván ott van a kutatási portfóliónak a teljes választéka, ami nyilván a meglévő ügyfelekkel való számtalan, legyen az egy online telefonon élő személyes, kérdőívezet, kvalitatív, bármiféle kutatási módszer. Ott van a social listening, amivel direktben figyelünk a saját ügyfélkörünk, a saját mondjuk így az általunk meghatározott célcsoportokon belüli diskurzusonban megjelenő témákra. És akkor hát ezen kívül pedig ott vannak ugye azok az agilis fejlesztési, termékfejlesztési folyamatok, amiknek a szerves részét képezi azt, hogy folyamatosan teszteljük az adott koncepciónak a működőképességét, akár két hetente, vagy akár havonta is. Tehát, hogy egy maguk a termékfejlesztési, nem is tudom így, munkáinknak a lakossági szegmensnek, nem is tudom, tehát most már a többségét a gyakorlatilag ilyen agilis folyamatokban végezzük, és ennek mind szerves része az, hogy folyamatosan mérjük, teszteljük a prototípusokat, értsd azt, hogy most legyen ez egy online vagy offline termék, de folyamatosan ellenőrizve, hogy mit gondol róla a fogyasztó. Szóval ez az egész, mondjuk így, ugye ez a customer journey, ami elindul onnan, hogy egyáltalán még nem is biztos benne, hogy neki van egy problémája, de már vannak olyan megélései, amik ott vannak. Már azt kell, igazából azt már nekünk meg ki kell nyernünk, és adott esetben segíteni abban, hogy azonosítsa azt, hogy az ő mondjuk egy életéhez az a, valójában van egy olyan probléma, ami igazából nem probléma, ugye nekünk ezt lehetőségé kell alakítani, amire aztán próbál, amikor neki szüksége van, akkor arra válaszokat találni. És ezt örülnénk, hogyha ezt nálunk, nyilván nálunk tenné meg.
Uh-huh. Ez most, amit mondtál, ez leginkább az új ügyfelszerzésben jelenik meg? Vagy ezt tudjátok a meglévőknél
is? Ezt abszolút ugyanígy csináljuk a meglévőknél is.
És itt elsősorban mondjuk az internetes térben lévő folyamatokra, böngészési folyamatokra gondolsz, ami alapján tudtok különböző élethelyzetekre szabott reakciókat adni?
Részben igen. Uh-huh. Ugye ez a böngészési jelöző, ugye mi nem tudjuk lekövetni azt, hogy nyilván hogy az ügyfél mit böngész, ez ő saját privát életen, tehát hogy ez nem egészen így működik. De a vásárlási szokásait és ennek a mondjuk a CRM jellegű feldolgozása, folyamatos, a big data alapú profilozás, ez mind hétköznapi gyakorlat. Ebből következően számtalan olyan megoldást lehet kialakítani, amivel nagyon-nagyon pontosan tudunk célozni üzenetekkel. Elképesztő mennyiségű kommunikációs megoldást, marketing kommunikációs megoldást és terméket hozunk, amit aztán a nagyon-nagyon, nyilván ebben van egy nyilván operacionalizálás, úgy van ennek egy hatékonysági pontja, hogy mekkora az az ügyfélállomány, mondjuk minimum, ami már kell ahhoz, hogy ezt érdemes legyen megszólítani, hogy abból értelmezhető üzleti eredmény legyen, de hogy ebben rengeteg kísérletezés és rengeteg gyakorlat van.
Úgyhogy ennyire széleskörű marketinget folytattak, akkor ehhez milyen szervezet tartozik nálatok? Hogy néz ki a marketing szervezetetek, illetve kik azok, akik belső szervezetet alkotnak, és milyen folyamatokat szerveztek ki, akár mondjuk ügynökségeknek, vagy külső szakembereknek?
Jelenleg a marketing kommunikáció, az egy marketing kommunikáció. Az a terület, amit én viszek, ez egy CEO közvetlen terület, tehát egy vezérigazgatóhoz riportoló közvetlen terület. Ugye itt van négy fő terület. Van egy marketing kommunikáció, van egy intézményi kommunikáció, magyarán média kapcsolatok és egyéb public affairs. Tehát ezek a témák, ide tartozik a belső kommunikáció, és ide tartozik a fenntarthatóság management, amit most már ez inkább egy ilyen ESG, ESG management jelent. Az üzleti területnél van a CRM, és az üzleti területnél van, mi eredetileg oda telepítettük, kicsit azért így kettőnk között működve, az online sales, ami a digitális csatorna managementnek a része, de ez a terület, ami kifejezetten a performancia marketing, ami az aggregátorokkal, a third party-kkel való együttműködés, szervezeti szinten a lakossági üzletákhoz, tehát az üzlethez telepítettük, gyakorlatilag egy ilyen dotted line-nal hozzám, meg az én területemhez. Mert ugye nagyon sok nyilvánvalóan márka megfontolás van ebben a munkában is, tehát ez nem csak egy clean sales tevékenység, ebben van rengeteg, ami márka és image, feladat, szövegezés, minden egyéb, tehát a keresőmotorokhoz való optimalizált, tehát ilyen, ugye, különböző ilyen SEO megoldás, tehát ezek mind itt vannak ennél a területnél, velünk szoros együttműködésben, a velünk az ennél marketing kommunikációval való együttműködésben. Uh-huh. Ezen kívül vannak még, nyilván ott van az értékesítési hálózat, ennek vannak a fiók hálózat, az ügynökök, telefonos ügyfélszolgálat, virtuális fiók, szóval ezek mind az üzleti dolgok, és ez az egész így együtt alkot egy nagy mátrixot.
És mik azokat a feladatok, amiket viszont kiszerveztek? Dolgoztak együtt ügynökségekkel?
Igen, ami kiszervezett tevékenység, tulajdonképpen azok inkább ilyen végrehajtói, és ezek a például a teljes elektronikus DM kiküldési tevékenységünk, ez outsourcolva van például. De az adatfeldolgozás, az adatelemzés, ez mind házon belül van. Ami még outsourcolva van, azok a kreatív feladatok. Van ATL, BTL, PR rész kívül van, illetve időszakonként szoktunk különböző digitális ügynökségekkel még külön dolgozni. Az, hogy nyilván média ügynökséggel, tehát hogy ezek a tevékenységek vannak kint. marketing alapú marketing ügynökségekkel nem dolgozunk házon kívül, ezek a kompetenciák, ezeket házon belül építettük föl.
Melyik kompetenciákra gondolsz egyébként, ami mondjuk kifejezetten marketing ügynökségeknél lenne meg?
Meg lehet, mint a marketing elemző is lehet. Aha. Digitális, például, amit mondtam, az online sales esetében, ez az egész outsourcolható lenne. Uh-huh. Annak a menedzselése, hogy hol, mikor, van a performance marketing, hol vagyunk, hogy vagyunk a különböző a Google-ben, hol uh-huh. vagyunk, mit csináljunk a Facebookon, tehát ezeket mind egy az egyben ki lehetne adni természetesen.
És ezt nem adjátok akkor is?
A mi modellünk nem, ez egy ilyen örök téma, hogy kiadjuk-e vagy sem, néha fölmerül, hogy igen, alapvetően erőforrásban ezt ideig meg tudtuk oldani házon belül, most idén megint fölmerült, hogy ezzel érdemes lenne egy kicsit, meglátjuk, szóval nincs igazából egy mondás, szerintem minden modell alapvetően úgy jó, ahogy van, hát minden cég megtalálja maga módszertanát. Nálunk a jelenlegi egyébként úgy tűnik, hogy hatékonyan működik.
Ezt a hatékonyságot meg milyen mérőszámok mentén méritek? Tehát mi az, ami a te sikerességedet a vezetői munkádban meghatározza? Tehát, hogyha mondod, hogy a CEO felé riportolsz, akkor végül is hogyan tekintenek a marketing területre? Mi az, ami alapján titeket megítélnek?
Az én és a területek KPI rendszere, ugye vannak soft meg hard KPI-ok, amikben dolgozunk. Vannak olyanok, amik közvetlenül az üzleti tevékenység sikeréhez kötnek. Tehát nekem nagyon szigorúan ott vannak az éves értékelésemben az, hogy az általam menedzselt, illetve az én területem által menedzselt marketing kommunikációs aktivitások egyenként és összesítve az üzleti elvárásokhoz képest mit teljesített. Ugye ez nyilván mindig egy ilyen kicsit ilyen nehéz sztori, mert hogy csomó esetben lehet olyan KPI-t oda tenni egy üzleti kampány elé, ami előre látjuk, hogy ez egy sületlenség, baromság, tehát ez az életben nem tud megvalósulni, de X ok miatt ezt kell, hogy csinálják. Egy jól működő vállalatban ez nem okoz problémát. Tehát ezt tudjuk, hogy egyébként lehet, hogy azért van így, mert van egyébként öt másik gondolat, ami miatt ezt most így kellett csinálni, de tudjuk, hogy ez most egyébként nem fog így teljesülni. De alapvetően nem mondom, hogy nagy halmaz a ténylegesen elvárt üzleti teljesítményhez való hozzáadott értékünk. A másik az pedig általánosan ugye vannak a banki profitszám, a költség szint betartás, akkor nagyon fontos mutató még a fluktuációs adat csapaton belül, és akkor ezen kívül vannak olyanok, amik ilyen soft KPI-ok, amiket persze én nagyon erősnek tartok, az pedig az, hogy minden egyes kollégával kapcsolatban minden évben 360 fokos visszamérés van, évvelem kapcsolatban is. Mm-hmm. Ami azt jelenti, hogy mindig mindenkiről az adott év elején készítünk egy fölmérést a csapaton belül. Ez egyébként nem mindenkire igaz a bankon belül, ezt én vezettem be ezelőtt egy olyan 7 évvel, vagy 7-8 évvel, ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy egy nagyon-nagyon nagy pool véleményezzen minket. És nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy messze ne csak azokat kérdezzük meg, akikről amúgy is tudjuk, hogy már jókat fognak mondani. Tehát attól még, hogy valakivel valamiért nagyon rossz a kapcsolat, az nem ok arra, hogy ne kerüljön be ebbe a mérésbe. Mondom, ez egyébként egy ilyen hozzáállás kérdése. Ez például egy nagyon fontos mutatója minden évben, hogy mit gondolnak részletesen különböző faktorok mentén a csapatom minden tagjáról, rólam személy szerint, meg a csapat egész működésével kapcsolatban. Ezek még ilyen KPI-ok.
És ezt a 360 fokos vizsgálatot ezt te vezetted be, azt értettem, de utána ez elterjedt a szervezetben is?
Igen, ez pontosan így történt. Ugye a rendszeren belül van természetesen teljesítményértékelés, tehát az éves teljesítményértékelés az alapvetően úgy szokott lenni, hogy ilyen panelekben ülünk, és akkor azokról esik szó, akik meg vannak hívva az adott területet mondjuk leginkább értékelni képes társterületek, és akkor így elmondják így a véleményt így általában. De amit én csinálok, amit én vezettem be, az ennél lényegesen mélyebb, mert az mindenkiről szól, teljesen anonim, tehát hogy ténylegesen fogalmunk nincsen, hogy kitölti ki, csak azt látjuk, hogy melyik terület, azt ő bejelöli, de azt is bejelölti, hogy nem jelöli meg, hogy melyik terület, vagy bejelölheti azt is, hogy a vezető vagy nem vezető, azt is bejelölti, hogy nem mondom meg, tehát mindenkire rá van bízva, uh-huh. és ténylegesen fogalmunk nincsen, hogy kitől jön maga az eredmény, és aztán ez elkezdett terjedni a magban, és ez a HR-rel egyébként együtt működve, abszolút partnerként, de ők ezt abszolút támogatva, hogy ezt csináljuk, de ők ezt nem tudták bevezetni, mert hogy közben mert mi egy rendszernek a része vagyunk, van egy központi teljesítményértékelő rendszer, amit nem lehet fölülírni amiatt, hogy egyébként van egy másik rendszer, igen. amit valaki kitalál, vagy hát lehetne ezt csinálni, de mi egy nemzetközi csoportként, egy nemzetközi teljesítményértékelő rendszerben vagyunk, a maga előnyeivel és hibáival, tehát azt kell, hogy futassuk, tehát, hogy de igazából ezt ők tökre támogat, engedik, csak nem tudják azt mondani, hogy ez mindenki ezt Milágos. A fajta dolgot, és akkor ez legyen a teljesítmény értékelés. De kiegészítésként ez nagyon-nagyon-nagyon jól működik. És sokan, nagyon-nagyon sok terület elkezdte használni.
Ez nagyon jó hír, és jó kultúrát mutat a cégetekről, meg a belső működésetekről.
Én, amire a legbüszkébb vagyok a Cibes tartózkodásom idején, az, hogy azon nagyon-nagyon kevés hazai vállalatok egyikéről beszélünk, amelyiknél elképesztően erős, nagyon-nagyon proaktív, innovatív, ténylegesen mondom, együttműködésre, delegálásra, felhatalmazásra, és egy nagyon-nagyon etikusan működő modellre épül. Ezt mi nagyon-nagyon tudatosan építettük ki. Egyébként a döntés arról, hogy hogyan fogunk hozzányúlni a vállalati kultúrához, az pont a 2008-2009-es pénzügyi válság utáni válságévek kellős közepén történt. Tehát amikor tudtuk, hogy itt most egy új modellt kell csinálnunk, egy új üzleti modellt, ahogy majd dolgozunk, ez egy teljesen új vállalati kultúra is kellett. És aki ezt meglépte, hogy ezt mit csináljuk, az a válságmenedzser volt, az a CEO volt akkor, aki végrehajtotta a banknak idézőjelben a megfelezését. Tehát, hogy egy igazi krízismenedzser volt, amit el tudsz képzelni, hogy ott kőkövön nem maradt. De ez volt a dolga. Képes volt arra, hogy gyakorlatilag egy teljesen új bankot hozzon létre, magunk mögött hagyva azokat a legacy problémákat, nehézségeket, és valami teljesen újat fölépítsünk. Más, sokkal kisebben, mint ami korábban volt, és tudta azt, hogy ő ebben nem lesz, tehát ő ebben, abban a vállalati kultúrában ő nem lesz jó, hiszen ő egy válságmenedzser volt. Egy profi válságmenedzser volt. De azt tudta, hogy ezt kell majd csinálni, de ezt ő nem ő fogja végrehajtani. Ő neki a szerepe odáig tart, hogy ennek a transformációt, ezt megalapozni. Oda jussunk, hogy el tudjunk kezdeni egy teljesen új transformációs folyamatot. És aztán ez el is indul.
Fantasztikus látni, hogy nyilván a rengeteg tragédiával együtt, meg drámai helyzettel, amit az időszak szülhetett számotokra, azzal együtt mennyi olyan pozitív hozatéka volt ennek az időszaknak, ami a mai napig érezteti a hatását. És akkor ezek a hát ilyen emberi dolgok, az, hogy hogyan tekintetek egymásra, hogyan dolgoztok, hogyan pozícionáltok, hogyha már kicsit a szakmai irányokba megyünk, ezek nagyon tanulságosak, és nagyon jó ezt hallani. És én nagyon szeretném, hogy ez erre ne legyen szükség, hogy többet az, hogy ebből új tudást szűrjetek le, de most mégis valami ilyesmi időszaknak állunk az elején, nem?
Én mindig azt mondtam, hogy én egyébként valószínűleg ez egy ilyen perverzió a részemről, de hogy én ezeket a válsággal teli időszakokat szoktam a legjobban megélni. Benne lenni az nagyon nem jó, de valahogy utána mindig valami sokkal, sokkal jobb lesz. És ebben volt nekem hatalmas szerencsém. Tehát, hogy tehát ne gondoljuk azt, hogy minden ilyen 1000%-ig tudatos, karrierépítő, tökéletes, nem tudom, már tudva előre, hogy lesz, az történt velem, a rengeteg szerencse kell ehhez, hogy ez így alakuljon. De velem ez megtörtént. Tehát, hogy az, hogy tényleg egy ilyen rettenetesen nehéz, és akár személyesen megélt módon is nehéz időszak után alapvetően egy nagyon-nagyon új, és tényleg a vállalati kultúra szempontjából azt gondolom, egy erősen példamutató és ritka szervezetet összerakni, az egy hatalmas buli volt, és nagyon-nagyon kívánom, hogy másnak is legyen ilyen élménye.
Azt el tudod nekem mondani, hogy mik lehetnek azok a fő szempontok, amire figyelni kell egy válságban, egy vállalkozás számára, egy vállalat számára, hogy erősebben jöjjön ki abból a nehéz helyzetben?
Ez is egy hihetetlenül közhelyes lesz, amit most mondani fogok, de hogy így ne felejtsük el, hogy emberek vagyunk. Szóval, hogy az van, hogy minden válság az alapvetően, és most nagyon sarkítva, nyomor, szenvedés, ott olyan kényszerhelyzetek vannak, amikben nagyon sokan olyan döntéseket kell, hogy meghozzanak, amiket szégyelnek, vagy szégyelni fognak. Akár később, vagy abban a percben, amikor ezeket meghozzák. Hát most gondoljunk arra, hogyha arról kell valakinek dönteni, hogy mondjuk két kollega közül kit válasszon, és van két kollégád, mondjuk az egyik, aki mondjuk teljesen, mondjuk 10 éve haszontalan, de van mondjuk, mit tudom én, 3 gyerek otthon, amiből az egyik mondjuk állandó, nem tudom, segítségre szorul, meg van egy anyuka vagy apuka, akit el kell látni, apuka ott hagyta őket, elment, nem tudom, egy bármit csinálni, tehát van egy ilyen szitu, vagy ott van egy másik kollega, aki meg marha jó, tényleg nagyon jó, de közben meg még fiatal, tudod azt, hogy oké, ha mondjuk fölmondasz mondjuk neki, mert el kell őt küldened, akkor holnap vagy holnap után lehet, hogy van egy másik munkája, De hát őt kéne megtartani, mert hogy ő a jobb, de közben a másikat meg adott esetben elküldöd, egy olyan helyzetben léped ezt meg, ami emberileg tulajdonképpen vállalhatatlan. Na most itt ezek azok a szituációk, amik marha könnyű ezekről így elvben beszélni, de ezeket, hát én nekem szerencsém vagy szerencsétlenségemre, ezeket végig kellett csinálni.
Voltál ilyen helyzetben konkrétan?
Voltam, persze. Mindig az működött, amikor az emberi döntés volt. Ez még mindig, ugyanis mindig az jön ki, hogy az embernek a lelki nyugalma és a lelki békéje és a csapaton belüli, az aztán nagyon-nagyon pozitívan hat a teljesítményre is. És az nem azt jelenti, hogyha gyengébb teljesítményű adott esetben egy ilyen kiélezett szituációban, inkább őt választom ahelyett, aki mondjuk teljesítményben jobb, az nem azt jelenti, hogy idézőben az élete végéig vele kell együtt dolgozni. Ez nem erről szó. De ott van, tehát meg kell nézni, hogy lehet, hogy olyan változást tudok indukálni, ami egyébként a teljesítményében egy jelentős lökés. Egyébként ez így is történt egyébként az adott konkrét esetben. És aztán utána másfél vagy két év múlva ő maga ment tovább egy másik. Tehát az élet az így megy tovább ebben a sztoriban. Csak valahogy az van, hogy így nem kell egy állatnak lenni, attól még, hogy a szituáció állat. Tehát, hogy így igazából valahogy ez a történetnek szerintem így a lényege.
Ádám, akkor azt hiszem a tanács, hogy maradjunk emberek, ez az, amivel megyünk tovább, és ezt viszem haza tőled, és vigyük haza tőled, és te láttál nagyon kemény helyzeteket, és remélem, hogy nem kerülsz majd még ilyen döntési szituációkba, de ha igen, akkor most már megvan az a tapasztalat, hogy hogyan kell jól dönteni. Úgyhogy jól döntést kívánok neked, bármilyen nehéz helyzet jön meg, sok sikert, és további élményeket, és mindenféle jót a szakmádban. Remélem, hogy nem találkozol szembe ilyen nehéz döntésekkel a jövőben.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Színai Ádámmal beszélgettem, a CIP Bank marketing és kommunikációs igazgatójával. Hogyha szeretnétek még hasonló jó beszélgetéseket hallgatni a szakma legjobbjaival, akkor nézzétek vissza az előző adásainkat. Már nagyon sok sikeres szakemberrel beszélgettem ebben a podcast epizódban, és így folytatjuk a jövőben is, hogy maradjatok velünk, iratkozzatok fel ránk a különböző podcast csatornákon. Én Sándorfi Adrián voltam, ez a marketing.hu, a Magyar Marketing Szövetség műsora. Sziasztok!
További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast.